Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, közölte Gulyás Gergely az MT-vel. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a felmondási eljárást az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően ma kezdeményezik. A Nemzetközi Büntetőbíróság egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt, ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy politikai testületté vált, fejtette ki, hozzátéve erre a Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő elleni vádemelés a legszomorúbb példa. Kifejtette, hogy a bíróság tevékenysége kapcsán komoly aggályok merültek fel nemzetközileg is az elmúlt időszakban. Annak az Egyesült Államok, Kína és Törökország soha nem volt tagja, valamint az USA kongresszusa is arról döntött, hogy kétpárti támogatással szankcionálni kívánja a bírákat. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hajnalban megérkezett Budapestre, hogy tárgyalásokat folytasson Orbán Viktor kormányfővel. Hivatalos látogatásának programjáról egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek. A Vox 2025 véleménynyilvánító szavazás legfontosabb üzenete az, hogy mi döntsünk és ne engedjük meg azt, hogy a fejünk felett mások döntsenek Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Hídvégi Balázs hangsúlyozta, óriási horderejű döntés előtt állunk, Ukrajnát gyorsított eljárásban fel akarják venni az Európai Unióba. Szavai szerint Ukrajna eddigi támogatása is már mintegy 2,5 millió forint költséget jelentett minden magyar családnak, ha pedig beerőltetnék az országot az EU-ba, akkor ez évi szinten 500 000 forintos költség lenne mindenkinek. Bemutatta a világnak védővámjait Donald Trump. Az amerikai elnök minden külföldről érkező termékre minimum 10%-os vámot vetett ki, még közeli szövetségeseire is, és további 25%-ot az importautókra. Ez egy kereskedelmi háború nyitánya lehet az elemzők szerint. Az Európai Unió termékei után 20% lesz a vám, de az EU-ból kilépett Nagy-Britannia esetében csak 10. Washington első számú gazdasági riválisa, Kína pedig az, amelyet 34%-os új vámokkal sújt, a korábban kivetett 20%-on felül, így azok összesen elérik az 54%-ot. Már véglegesítjük az acélra kivetett vámokra válaszul hozott első ellenintézkedés csomagot, erősítette meg reggel Ursula von der Leyen. Most további ellenintézkedésekre is készülünk, jelezte az Európai Bizottság elnöke. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hibázott az Európai Unió, hogy nem tárgyalt az amerikai elnökkel, amikor Trump fenyegetőzni kezdett a vámokkal. Kína határozottan ellenzi az amerikai viszonossági vámokat, közölte a kereskedelmi minisztérium. Hozzátették, erőteljes ellenintézkedéseket fognak hozni jogaik és érdekeik védelmében. Brit szakmai szervezetek megtorló ellenvámok bevezetése helyett inkább tárgyalásokat szorgalmaznak. Donald Trump másodlagos büntetővámokat helyezett kilátásba azok ellen az országok ellen, amelyek orosz olajat vásárolnak. Az amerikai elnök bejelentését többen úgy értelmezik, hogy minden olyan importot büntetővám sújtana, amely orosz olajat importáló országból származik. A lépés ennek értelmében Magyarországot és Szlovákiát is érinteni. Kettő Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarha telepen igazolta a ragadó száj és körönfájás vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Darnózseli és Dunakiliti településeken található állományokban kedden azonosították a klasszikus tüneteket, a fertőzöttséget tegnap a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványvédelmi intézkedéseket. A kettő telepen összesen 3500 szarvasmarha érintett. A fertőtlenítésbe a honvédséget is bevonták. Nagy István agrárminiszter figyelmeztetett, nagyon határozott védekezésre van szükség, különben a teljes magyar állatállomány kipusztulhat. Az állatok leülésén kívül nincs más lehetőség a védekezésre, különben az egész magyar mezőgazdaság leáll és tönkre megy, fejtette ki az Inforádióban nyilatkozó Gönczi Gábor. A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke megdöbbent a közösségi médiában fellelhető konspirációs teóriákon, összeesküvés elméleteken, és azon, hogy sokan összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új országos monitorozási rendszert indított a dohány és nikotintartalmú termékekkel összefüggő nem kívánatos egészségügyi események nyomon követésére. A rendszer célja a hagyományos és új típusú dohánytermékek okozta egészségügyi kockázatok pontosabb elemzése és csökkentése. Az indoklás szerint az elmúlt években jelentősen megnőtt a nikotintartalmú termékekhez köthető mérgezési esetek és légzőszervi panaszok száma. Végül az időjárásról. Kelet felől újra befelhősödik az ég, kisebb esőzápor előfordulhat majd, a szél nagy területen megélénkül megerősödik, a csúcsomérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a bemondó Berec Renáta vagyok. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartottak értekezletet március 18-án a szemináriumban. Dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója a találkozó céljáról és az aktuális feladatokról beszél.
A téma az számtalan, tehát rengeteg olyan feladatuk van az óvodáknak, amire nem is gondolnak a szülők, a kedves szülők. Most leginkább, ahogy megkérdeztük a óvodavezetőket, akik megjelentek ezen az értekezleten, ők azt mondták, hogy egyik fő kihívásuk a Kréta rendszer alkalmazása, amelyeket múlt év szeptemberétől kötelezően használ az óvodai rendszer is. És hát azt tapasztalják, hogy nagyon nehéz az iskolára kitalált Kréta rendszernek az óvodai adaptációja, ez egy nagy kihívás. Mi annyiban vagyunk egyediek az országból, illetve hát azon kevesek közé tartozunk szerintem, akik az OFPED rendszert is használják. Az OFPED rendszer az egy Krétához hasonló elektronikus rendszer, viszont főleg a szakmai sajátosságokra alapoz, és azokra fókuszálja a Kréta mellett az OFPED rendszerünk a tevékenységét, illetve a hatásait, és azért érdekes ez, mert nagyon nagy veszély van az óvodákban azzal kapcsolatban, hogy felfedeznek valamilyen gyermekkel kapcsolatos ismeretet, egy sajátosságot, egy nevelési szükségletet, és ezeket az OFPED rendszer őrzi és átadja esetlegesen a következő óvónőnek is, és nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy a hosszas tapasztalatok eredménye eltűnik, és nem kerül átadásra. És ez az OFPED rendszer ez ebben is segíti az óvónőket, hogy a felhalmozódó tudást a gyermekekkel kapcsolatban azok folytonosan megvannak, rendelkezésére állnak az óvodapedagógusoknak, egymásnak át tudják adni. És hát egy csomó adminisztrációs könnyítést is jelent ez a rendszer számukra, hiszen úgy segít, hogy kész mintákat ad, amelyekre ugye felépíthető az egyedi, a konkrét gyermeknek megfelelő sajátosságok beépíthetők, és hát nagyon nagy mértékben könnyíti az óvodapedagógusok munkáját ez az OFPED rendszer. De hát emellett is mondhatnék nagyon sok érdekességet. Hát most egyre inkább számomra érdekes volt az utóbbi időben, hogy a egészséges óvodai feltételeket is vizsgálja már most például a vármegyei kormányhivatalok, népegészségügyi osztályai vizsgálják, hogy milyen körülmények között vannak elhelyezve a gyermekek, és hát meglepő dolgokra kíváncsi a vizsgálatuk, például a levegő minőségének a befolyásolása, tehát hogy hogyan kell szellőztetni, milyen a fal minősége, mennyire stabil a festék a falon. Tehát mindez kihat arra a gyerekre és annak az egészségére, aki bent tartózkodik ebben az óvodai helységben. Úgyhogy ezeket is mind felügyelnünk kell, illetve folyamatosan felújítanunk, korszerűsítenünk, hogy az egészséges körülményeket biztosítani tudjuk az óvodás gyermekek számára.
A találkozó szentmisével kezdődött, melyet dr. Ternyák Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hogy hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeretvizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását.
Kedves testvérek, ha valaki arra gondolna, hogy a világtörténelem legnagyobb diplomatája Jézus Krisztus volt, hát akkor az bizony nagyot tévedne. Ő nem diplomatikusan szól hozzánk, hanem őszintén, szívből, és az igazat mondja. Ha meg akarjuk vizsgálni magunkat, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, akkor az ő evangéliumának a tükrében látjuk meg igazi valóságunkat. Azok a szavak, amelyekkel a képmutatókhoz, a farizeusokhoz fordul, akiket kemény szavakkal ostoroz, nagy tévedésben lennénk, ha arra gondolnánk, hogy hát ez mind az Ószövetségre vonatkozik. Csak az ószövetségi írástudók voltak ilyenek. A mai írástudók, a mai papok, Krisztus mai követői, hát azok már nem ilyenek. Mi is szívesen szólítatjuk magunkat excellenciás érsek úrnak, főtisztelendő atyának, igazgatóasszonynak, mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy túlértékeljük önmagunkat, túlértékeljük a címeinket, azért, hogy a saját fontosságunkat megmutassuk mások előtt. Jézus tükrébe tekintve, az evangélium tükrében azonban az igazi valónkat is megláthatjuk, hogy mi van emögött, a látszat mögött. Mi van amögött, hogy bennünket kiemeltek, hogy mi vezetők vagyunk, hogy mi fontosak vagyunk mások számára, igazodási pontok vagyunk. És érezzük azt, hogy ehhez bizony fel kell nőnie mindannyiunknak. Újra és újra lelkiismeret vizsgálatot kell tartanunk, azért, hogy ránk ne legyenek érvényesek azok a szavak, amelyekkel Jézus a mai evangéliumban ilyen keményen szól, egyáltalán nem diplomatikus módon, hogy lehet így is érteni, lehet úgy is érteni, mindenki megtalálhatja, meghallhatja benne a számára kedvező fordulatot. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Ez a látszat tevékenység. És az, hogy másoknak szimpatikusak legyünk, hogy elöljáróink fele szép arcot mutassunk magunkról. Sokkal fontosabb ennél, Jézus tanítása szerint, az, hogy mi lakik bennünk, mi van a szívünkben, kik vagyunk mi valójában. Ehhez szükség van a gondolatok, a szavak és a tettek egységére. Erre nevel bennünket. És ez az, amit az egyház kér felszentelt szolgáitól is. A szentelés során hányszor, mielőtt valaki eljut a papságra, hányszor elhangzik ez a buzdítás, hogy ennek a három dolognak az egysége ott legyen az életünkben. De ez nem csak ránk papokra vonatkozik, hanem minden keresztényre, minden vezetőre. Én azt szeretném kérni az óvodavezető asszonyoktól, hölgyektől, és az önök munkatársaitól is, hogy erre törekedjünk mindannyian, hogy legyen meg bennünk ennek a háromnak az egysége, hogy amit gondolunk, azt mondjuk, és amit mondunk, azt tegyük. És akkor, hogyha ez a három megvan, akkor igazán szimpatikusan és vonzóan tudjuk képviselni Jézus tanítását, az evangéliumot. Nem arra szól a hivatásunk, hogy mi az egyháznak a különleges reprezentánsai legyünk. Az egyház nem önmagáért van. Nem arról szól a történet, hogy mi nagyok akarunk lenni. Arról szól a történet, hogy az embereket, a ránk bizottakat el akarjuk vezetni Istenhez. Azért, mert meggyőződésünk, hogy az nekik is jó. Mert mi rátaláltunk az Istenre, szüleinknek köszönhetően, neveltetésünknek köszönhetően, vagy az, hogy azután egy olyan lehetőséget kaptunk az életbe, amikor kinyílt a szemünk erre az igazi valóságra, és ez bennünk békességet, örömet okozott. És erre szeretnénk elvezetni másokat is. Az önöknek a lehetőségei, azok egészen kiválóak. Az önök kezében van az új magyar jövő. Mert az önök és az önök munkatársai, az óvodapedagógusok, a dadák, mindenki, aki az óvodában dolgozik, egy új nemzedéknek a felnevelésén fáradozik. És ez az új nemzedék, ez gyönyörű, formálható, alakítható. És ez a lehetőség, ez valami rendkívüli. Ilyen lehetősége nincs a pápának, ilyen lehetősége nincs a püspöknek, ilyen lehetősége, hát talán a papjainknak se nagyon van, a pedagógusainknak se nagyon van, mert akkor már nagyok. Ilyen lehetősége valójában az óvodának van. Úgyhogy önök kiváltságos emberek. Gondoljanak arra, hogy abban a korban foglalkozhatnak a gyermekekkel, amikor még bennük megvan a teljes nyitottság az életre. Mindent be akarnak fogadni, és mindent úgy vesznek, ahogy mondanak nekik. Nincsen bennük semmi hamisság. Nincsen bennük talán még, ugye, én úgy gondolom, hogy ő bennük nincsen meg az, hogy azért teszik, hogy lássák őket. Hanem amit tesznek, a szívből, szeretettel teszik. Ezeket a gyerekeket szeretni kell. Én nekem, megmondom őszintén, az utóbbi hónapokban a legnagyobb élményeim azok voltak, amikor néhány új óvoda átadása során láthattam ezeket a kicsiket, és akkor azt mondtam, milyen jó lehet az óvónéniknek, hogy ezekkel a picikkel foglalkozhatnak, akik hát olyan aranyosak, és annyi jóság van bennük, és annyira hallgatnak az óvónénikre, és lehet őket irányítani. Lehet a szépre, a jóra nevelni. És igazából ez a legszebb dolog. Az Ószövetségi Olvasmányban, Izaiás prófétánál volt egy mondatrész, amit én külön aláhúztam az adorémuszomban. Azt mondja, hogy ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni. Tanuljatok meg jót tenni. Ugye a gondolatok, a szavak és a tettek egysége. Tanuljatok meg jót tenni. Meg kellene tanítani ezeket a piciket arra, hogy milyen nagy öröm van abban, hogyha megtanultunk jót tenni. Hogy én nem tudom ezt, hogy kell. Bizonyára önök és a munkatársaik jobban tudják, hogy lehet ezeket a piciket elvezetni arra az élményre, amit néhány évvel ezelőtt a katolikus egyháznak volt egy ilyen, minden évben van valami motto, volt egy plakátja, hogy jót tenni jó. Hogy megérezzék azt, hogy jót tenni jó. Azt hiszem leginkább a példából talán, ugye? A ragadós példából, ha azt tapasztalják az óvodába, mindenkitől, az ott dolgozó felnőttektől, hogy jót tesznek velük, hogy szeretik őket, hogy ők vannak a középpontban, ugyanakkor persze úgy, hogy egy kis fegyelmet is kell azért már gondolom piciknél is tartani, nagy-nagy szeretettel, empátiával, azért, hogy örömmel jöjjenek az óvodába, hogy alig várják már reggel, hogy mikor megyünk már az óviba, mert ott olyan jó lenni. És megtanítani őket még valamire. Megtanítani őket arra már kicsikorban, hogy van fölöttünk valaki, hogy nekünk Istenünk van. És az az Isten, az nem valami uralkodó, szakállas, öreg bácsi, fehér, hosszú hajjal, hanem az egy szerető édesapa, aki gondoskodik rólunk. Hát lehet, hogy vannak azért az óviba olyanok is, akiknek nem biztos, hogy a legpozitívabb élményeik vannak mindig az édesapjukról. De azt hiszem arra elvezethetjük őket, hogy van egy mennyei atyánk is. Nem csak földi atyánk van, aki hát olyan, amilyen. Lehet, hogy nagyszerű, lehet, hogy jó, lehet, hogy szereti a családját, de az is lehet, hogy más problémák is vannak. De van egy mennyei édesatyánk, És ez a mennyei édesapa, édesatya, ő szeret bennünket. És ő vele kapcsolatba tudunk lépni. Lehet, hogy a saját apukájával keveset tud beszélgetni, mert az állandóan mással van elfoglalva. Bár talán még óvodás korban még lehet, hogy még az apukák is játszanak a gyerekeikkel, később már sajnos egyre kevésbé. Pedig milyen fontos lenne, hogy társas játék, beszélgetés otthon a családban is. De a katolikus óvodának legyen az a egyik küldetése, hogy azokban a hiányosságokban, amik esetleg a szülőknél meglehetnek, jobb esetben ott is minden rendben van, hogy pótolja, legyen pót édesapa, pót édesanya, és a gyermeknek az élete így kiteljesedhet. És hogyha megtanítjuk arra, hogy van valaki fölöttünk, egy édesapánk, akivel tudunk beszélgetni. Hogyan tudunk beszélgetni? Az imádság által. Én nem tudom, hogy tudják-e a gyerekek, hát önök biztos tudják, azt a szép, egyszerű gyermeki imádságot, a reggeli imádságot, szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Én még felnőttként is minden nap, vagy minden hajnalban, amikor megébredek, ezt az imádságot elimádkozom. És akkor olyan jól indul az embernek a napja. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a kicsi gyermekeinket megtanítanánk erre az imádságra. Azért, hogy így tudják kezdeni a napjukat, így tudjanak feltekinteni arra a mennyei atyára, aki mindannyiunkat szeret. És ennek a mennyei atyának van egy szent fia, Jézus Krisztus, aki a mi barátunk, a mi legbensőbb barátunk, mindannyiunké. Hogyha megtanítjuk őket arra, hogy lehet, hogy a barátodban csalódhatsz. Azt hiszem, ma a kisgyerekeknél is talán előfordulhat, ugye ilyen, hogy csalódik a barátjában. Nagyoknál sajnos gyakran. De van egy olyan barátunk, akiben soha nem csalódhatunk. Ő mindig hűséges marad hozzánk. Hogyha ezt át tudjuk plántálni a szívükbe, ezt az örömet, akkor azt jelenti, hogy egy nagyszerű indítást kapnak az életbe. Elindulnak a hit útján. Mert már ilyen kisgyermekkorban is fontos az, hogy a hit útján induljon el, hogy betagozódjon egy picit az egyházba is, a közösségbe, és megtanulja azt, hogy jó dolog jónak lenni, és jó dolog másokon segíteni, jó dolog szeretettel fordulni másokhoz, szépen beszélni. Nos, hát ez a nagybőjti együttlétünk ebben segítsen bennünket. Legyen ez egy ilyen jó gyakorlat mindannyiunk számára. Kurzus. Mert hiszen a nagybőjt, ugye a magyar nyelvnek van ez a sajátossága, hogy ezt a 40 napot, amely megelőzi a húsvét ünneplését, ugye mit ünneplünk húsvétkor? Általában arra gondolunk, hogy a feltámadást. Nem csak. Jézus szenvedését, halálát és feltámadását ünnepeljük. Ez a húsvéti misztérium. Ez a húsvéti titok besűrítve 3 napba. És az ősegyháznak az volt a gyakorlata, hogy húsvétkor, és most is számos helyen sikerül azokat a újonnan megkeresztelteket úgy felkészíteni, hogy pont húsvétkor kapják meg a keresztség szentségét, és induljanak el a keresztény élet útján. Nekünk pedig, akik hát legtöbben kisgyermekkorunkba kaptuk a keresztséget, ez egy nagyszerű alkalom arra, ez a nagybőjti 40 nap. Mert igazából a nagybőjt a magyar nyelv elnevezése, de a legtöbb nyugati nyelvben, meg a latinban is 40 nap. Erről van szó. Kvarézima. Ez a 40 napos készület valójában. Egy intenzív kurzus, amiben megismételjük a keresztény életnek a gyakorlatait, és felkészülünk a húsvétra. Miből áll a húsvétra való felkészülés? Hát az imádság, a jó cselekedet, és a bőjt is ott van. De hát mi magyarok már csak ilyenek vagyunk, hogy néha böjtölni kell, ugye péntekenként, hát írtó kemény dolgot kíván az egyház, hogy nagybőti péntekeken nem szabad húst tenni. Szóval azért vannak ennél keményebb böjtök is, és néha azért, hogy fittek legyünk, azért, hogy egészségesek legyünk, azért, hogy csinosak legyünk, hát ennél sokkal nagyobb böjtökre is képes az ember. Úgyhogy nem a böjtön van a hangsúly ebben a 40 napban, az is ott van, hanem azon, hogy felkészüljünk a legnagyobb ünnepre. A kereszténység legnagyobb ünnepe Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának az ünnepe. Ebben a tudatban vegyünk részt itt, ezen a mai szentmisén is, és ebben a felkészülésben gondoljunk a kicsikre, akiket a szüleik ránk bíztak, és akik hát tőlünk várják azt, hogy amit esetleg ők nem tudnak megadni nekik, azt adjuk meg mi. Nevelésben, kereszténységben, istenismeretben, szeretetben, az élet egységének, harmóniájának a megteremtésében, a gondolatok, a szavak és a tettek egységében. Ezért imádkozzunk most óvodáinkért, a kicsikért, azokért a családokért, akik ránk bízták a gyermekeiket. Thank you.
Kedves hallgatóink, dr. Ternyák Csaba egrieseket hallották. Prédikációja az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartott értekezleten hangzott el. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. A pápa katekézise. Jézus eloszlatja Zakeus reménytelenségét, aki hagyja, hogy rátaláljanak. Pápai köszöntés a cseh nemzeti zarándoklatnak. A keresztény küldetés nem adatokra épül, hanem az evangéliumi hűségre. Ferenc pápa üzenete az albán egyháznak. Háborús időkben a keresztények legyenek az egység hiteles tanúi. Szent II. János Pál pápa halálának eleven emlékére. Szíve együtt dobog Péterével. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Jézus eloszlatja Zakeus reménytelenségét, aki hagyja, hogy rátaláljanak. Ma a te házadban kell megszállnom. Címmel tették közzé Ferenc pápa szerdai katekézisét, amely folytatja a Jézus életének nagy találkozásairól szóló témát. Ezúttal a Szent Atya, Zakeus, a jerikói fővámos történetét értelmezi, aki Jézus Krisztusban visszanyeri elvesztett reménységét, és éppen ezt teszi képessé arra, hogy új életet kezdjen, minthogy Jézus meggyógyítja az ő szívét, ezért Zakeus is orvosolja, jóvá teszi korábbi életének hibáit. Ferenc pápa katekédise folytatja Jézus és néhány evangéliumi szereplő találkozásának szemlélését. Ezúttal Zakeus alakjára figyel, mert az a történet különösen közel áll a szívéhez, és mert különleges helyet foglal el a pápa lelki útján. Lukács evangéliuma úgy mutatja be Zakeust, mint aki jóvá tehetetlenül elveszettnek látszik. Néha talán mi is így érezzük magunkat, reménytelennek. Zakeus viszont felfedezi, hogy az Úr már kereste őt. A történet szerint Jézus Jerikóba ment le, amely város a tenger szintje alatt fekszik, és éppen ezért az alvilág képének tartották. Jézus azért ment oda, hogy megkeresse azokat, akik elveszettnek érezték magukat. Valójában a feltámadt Úr most is leereszkedik napjaink alvilágaiba, a háborúk színhelyeibe, az ártatlanok fájdalmába, a gyermekeik halálát meglátó anyák szívébe, a szegények éhségébe. A bizonyos értelemben elveszett Zakeus talán rossz döntéseket hozott, vagy talán az élet olyan helyzeteibe sodródott, amelyekből nehezen tudott kikerülni. Lukács evangélista gondosan megrajzolja őt. Zakeus nem csak vámos, aki honfitársai adóját szedi be a megszálló rómaiak számára, hanem a vámosok feje, amitől bűnei megsokszorozódnak. Lukács hozzáteszi, hogy Zakeus gazdag, azt sejtetve, hogy mások kárára gazdagodott meg, visszaélve saját helyzetével. Ám mindennek következményei vannak. Zakeus valószínűleg kirekesztettnek érzi magát, akit a többiek megvetnek. Amikor megtudja, hogy Jézus a városba érkezik, Zakeusban vágy ébred, hogy találkozzon vele. Nem is merészel személyes találkozásra gondolni, elég lenne neki, ha messziről meglátná őt. Ám a mi vágyaink is akadályukba ütköznek, és nem teljesülnek automatikusan. Zakeus alacsony termeti. Ez a mi valóságunk. Vannak korlátaink, amelyeket számba kell vennünk. És hozzá még ott vannak a többiek, akik nem is mindig segítenek nekünk. A tömeg akadályozza meg Zakeust abban, hogy meglássa Jézust, meg lehet, egy kicsit ez az ő bosszújuk. De ha erős a vágyad, nem veszíted el a bátorságodat. Megtalálod a megoldást, buzdította a pápa. Ehhez persze bátorság kell, nem pedig szégyenkezés, és kell hozzá egy kis gyermeki egyszerűség is, de nem kell túlságosan aggódni saját magunk miatt. Zakeus tényleg, mint egy gyermek, felmászik egy fára. Jó helyzete lehetett főként ahhoz, hogy észrevétlenül, ágak mögé bújva, kiláthasson onnan. Az Úr körül azonban mindig valami váratlan dolog történik. Amikor Jézus a fa közelébe ér, feltekint rá, és ekkor Zakeus úgy érzi, mintha rajta csíptek volna valamin, és nyilvános szemrehányást vár, amire számítottak is az emberek, de csalódniuk kellett, mert Jézus megkéri Zakeust, hogy azonnal jöjjön le a fáról, és azt mondja neki, ma nekem a te házadban kell megszállnom. Isten nem hallhat el csak úgy, hogy meg ne keresse az elveszettet, jegyzi meg Ferenc pápa katekézise. Lukács kiemeli Zakeus szívének örömét. Annak az örömét, aki úgy érzi, hogy rátekintenek, megismerik, és mindenek előtt megbocsátanak neki. Jézus tekintete nem szemrehányás, hanem az irgalom tekintete. Ez az az irgalom, amit néha nehezen tudunk elfogadni, különösen akkor, amikor Isten megbocsát azoknak, akik szerintünk azt nem érdemlik meg. Zúgulódunk, mert korlátokat szeretnénk szabni Isten szeretetének, állapítja meg a Szent Atya katekézise. Otthon Zakeus, hallva Jézusnak a megbocsátásról szóló szavait, föláll, mintha feltámadna halottaiból. Azért áll fel, hogy kötelezettséget vállaljon, négyszeresen visszaadja, amit ellopott. Nem egy kifizetendő árról van szó, hiszen Isten megbocsátása ingyenes, hanem arról a vágyról, amely követni akarja azt, aki szereti őt. Zakeus olyan kötelezettséget vállal, amely nem kötelezi a számára, de mégis megteszi, mert felismeri, hogy most neki így kell szeretnie. Ez pedig úgy teszi meg, hogy a lopást illeti római törvényhozást és a bűnbánatra vonatkozó rabbinikus törvényhozást egyaránt összekapcsolja. Zakeus tehát nem csak a vágyakozás embere, hanem mint aki tud konkrét lépéseket tenni. Célja nem általános vagy elvont, hanem saját történetéből indul ki. Áttekintette az életét és megragadta azt a pontot, amitől kezdve meg kell változnia. Tanuljuk meg Zakeustól, hogy ne veszítsük el a reményt, még akkor sem, ha úgy érezzük, hogy félretesznek minket, vagy amikor képtelenek vagyunk a változásra. Ápoljuk a vágyat, hogy meglássuk Jézust, és mindenek előtt engedjük, hogy Isten irgalmassága megtaláljon bennünket, aki mindig keres minket. Bármilyen helyzetben vesztünk is el, zárul a buzdítással Ferenc pápa katekézise.
A pápa a cseh nemzeti zarándoklathoz. A keresztény küldetés nem adatokra épül, hanem az evangéliumi hűségre. A Szent Atya üzenetben köszöntötte a cseh nemzeti zarándoklat résztvevőit, akik a Szent Év alkalmából érkeztek az örökvárosba. Az adakozás mindig is hozzátartozott Nagybőthöz, köszönet adományukért. Legyenek a béke és a remény tanúi Európában és a világban, melynek nagy szüksége van rá. Hirdessétek az evangéliumot, ne tartsatok a nehézségektől és az akadályoktól. Aki Istenben bízik, sosem marad magára, még a próbatétel pillanataiban sem, üzente a pápa a cseh zarándokoknak, akik számára Dominik Duka bíboros nyugalmazott prágai érsek mutatott be szentmisét a Szent Péter bazilikában. Szerettem volna személyesen jelen lenni köztetek, hogy osztozzam a hitben és a szeretet közösségben, de lábadozásom miatt lélekben csatlakozom hozzátok, szívből megköszönve imáitokat. A Szent Márta házból, ahol március 23-a óta lábadozik, Ferenc pápa szeretetteljes üzenetet küldött a Cseh Köztársaságból érkezett világi híveknek, szerzeteseknek, püspököknek és papoknak, akik szentévi zarándoklatra érkeztek Rómába. Lelkipásztorok és Isten népe együtt haladjanak a hit útján, támogatva egymást, és váljanak a béke és a remény tanúivá egy olyan világban, melynek nagy szüksége van rá Európában is. A pápa szavait a cseh püspökkari titkár Román Csudek atya olvasta föl március 29-én a vatikáni bazilikában bemutatott szentmisén. A szertartáson részt vett a cseh származású Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, aki a pápa nevében is szívélyes üdvözlettel fogadta a zarándokokat, honfitársait, különösen a szülővárosából, Brunóból érkezetteket. A hívek adományt hoztak a pápának, ezért a bíboros tolmácsolta a Szentatya hálás köszönetét, biztosítva őket személyes közelségéről. Az alamizsna, az adakozás mindig hozzátartozott Nagybőthöz. A keresztények nagy lelkűsége segít, hogy láthatóvá tegyük az isteni gondviselést, mely reményt nyújt annak, aki adja, és annak, aki kapja, mondta Cserny bíboros. A cseh híveknek készített üzenetében a pápa a szentévi zarándoklat értelméről szól, mely konkrét jele annak, hogy meg szeretnénk újítani a hitünket, megerősíteni a köteléket Péter utódával, valamint örömmel megvallani az Úrhoz való tartozásunkat, aki mindig velünk jár, támogat minket a próbatételekben, és arra hív, hogy tanúskodjunk az ő békéjéről és szeretetéről. A hit útjára érkeztek tehát a cseh hívek, mely gazdag keresztény hagyományukba illeszkedik, ahol olyan nagy szenteket tisztelhetünk, mint Adalbert, Cirill, Metód és sokan mások. Ők bátran és türelemmel vitték el az evangéliumot lehetetlennek tűnő helyekre is. Példájuk arra tanít minket, hogy a keresztény küldetés nem csak látható eredményekre épül, hanem az Isten iránti hűségre. Arra kaptunk meghívást, hogy bizalommal hirdessük az evangéliumot, anélkül, hogy tartanánk a nehézségektől és az akadályoktól, buzdít üzenetében a pápa. Ferenc pápa az albán egyháznak. Háborús időkben a keresztények legyenek az egység hiteles tanúi. A Szentatya üzenetet küldött Ioán korcsai metropolitának, Tirana, Dures és egész Albánia ortodox érsekének beiktatása alkalmából. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy az albán ortodox és katolikus egyházak közötti kapcsolat fejlődjön tovább, együttműködve az evangélium és a szegények iránti szolgálatban. Az ökumenikus párbeszéd útján kell járni, megmutatva a keresztények közötti egységet egy olyan világban, ahol egyre különböző falak épülnek. Ferenc pápa üzenetét az új ortodox főpásztornak címezte, aki a január 25-én elhunyt Anastasios helyébe lépett, aki mély és tartós örökséget hagyott Albániában, különösen a más egyházakhoz és vallásokhoz tartozó békés együttélés növelésében. A március 16-án megválasztott ortodox prímás beiktatásán részt vette egy vatikáni delegáció, Flavio Pace prelátus, a keresztény egységtörekvés dikasztériumának titkára vezetésével, aki tolmácsolta a pápa üzenetét. A Szentatya imáiról biztosítja Ioán metropolitát most kezdődő szolgálatáért. Biztos benne, hogy szándékában áll folytatni a párbeszédet, mely hathatós eszköz a megosztottság leküzdésére, valamint hogy keresni fogja a teljes egységet Krisztus valamennyi tanítványa között. A mostani nehéz időszakban, melyben a háború és az erőszak sújt minket, még sürgetőbb, hogy a keresztények hiteles tanúságot adjanak az egységről. Tegyék ezt oly módon, hogy a világ teljesen magáévá tehesse a testvéri szolidaritás és béke evangéliumi üzenetét. A pápa rámutat, hogy felelősek vagyunk az együttműködésért, hogy egyre inkább láthatóvá tegyük azt a szeretett közösséget, amely sajnos még nem teljes, mindazonáltal már most összeköt minket. Üzenetét azzal a reménnyel zárja, hogy Ioan Metropolita vezetésével az albániai ortodox és katolikus egyház kapcsolatai tovább erősödnek, új együttműködési formákat keresve az evangélium termékeny hirdetésére, a rászorulók támogatására, és azzal az elhatározásunkkal, hogy a szeretet és az igazság párbeszédén keresztül megoldjuk a még közénk álló kérdéseket. Szent II. János Pál pápa halálának eleven emlékére, szíve együtt dobog Péterével. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallják.
27 éven át fáradt hatatlanul nyitogatta az emberiség kapuit a megváltó Krisztusnak, még nem a fáradt, idős és beteg pápának, maga az Úr nyitott ajtót. Napra pontosan 20 éve történt, 2005. április 2-án. A világ lélegzett visszafojtva figyelte utolsó lépteit, még nem kijött érte a papa az atyai házból, és visszafogadta tékozó fiát, aki tékozzóan a világra hintette egyetlen fiának a szeretetét. Az a 20 év csak karnyújtás, csak a tegnapi nap, de még pontosabb jelen időt mondani, hogy a nagy pápa szíve itt maradt köztünk. Ütemesen dobog együtt Péterével. Jól tudják ezt a zarándokok, mert a bazilikában két kötelező helyet keresnek. Most a szent év során, éppen csak átlépve a szent kapun, nagyon sokan megállnak a Michelangelo Pietáját követő második oldalkápolnánál, ahol az oltár maga a sír, benne Karol Wojtyła testével, rajta a latin felirattal a márványlapon Johannes Paulus Secundus Pontifex Maximus, Szent II. János Pál pápa. Az oltár előtti padokban mindig imádkoznak, reggeltől estig, lengyelek és hozzá még emberek a föld minden országából. Így mennek tovább, és jutnak a sor elejére, vagyis a római pápák elsőjéhez, a galileai halász sírjához, amely nem csak a bazilika szíve közepe, hanem a római katolikus egyházé is. Én erre a sziklára építem egyházamat, ahogy az Úr maga rendelte. A palástjáról szeretnék még szólni. A szent pápa szerette a könnyű pelerinjét, amit szívesen öltött fehér reverendájára, nem is csak liturgikus alkalmakkor. Az a palást valahogy szolgálatának térfogatát jelezte, azt a szélességet és hosszúságot, amit Pál apostol efezusi híveinek fölemlít. A hittel együtt Krisztus lakjék szívetekben, és verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység. Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Mert széles és tágas az a palást. Befér alája az egész egyház. Az értékét őrző és a tegnapért aggódó papok is hívek, épp úgy a palást oltalmát élvezték, mint az előretekintő és utat készítő, a holnapért aggódó papok is hívek, férfiak és nők, mindenki, aki vallotta a Krisztust. De nyitott volt a palást elől, a szíve felől mindazoknak, akik még nem ismerték a Krisztusnak minden értelmét meghaladó szeretetét. Őket is a palást lakók felé hívogatta jó szóval és szeretettel. Térjenek meg Krisztushoz, és lépjenek be. Örökké emlékezetesek maradnak első szavai, ne féljetek, nyissátok meg, sőt, tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat. Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberben, de egyedül csak ő tudja ezt. Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy mit hordoznak magukban, lelkük mélyén, a szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná válik a földi élet értelme. Kételyek árasztják el az embert, és kétségbe is tud esni. Engedjék te át, kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek, hagyjátok, hogy Krisztus szóljon az emberekhez. Egyedül nála vannak az élet, az örök élet igény.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szeressétek egymást, mint én szerettelek.
Mondjál át az Úrnak életedért, minden egyes pillanatért. Mit éltél, s mit élni fogsz, mit kaptál, és mit kapni fogsz. Ajkatokról csak hála szengjen, mi pedig kérjük ezennel, adja rátok áldását az Isten. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én
nap verse.
tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsák s violák fakadnak, a vidám tréfák, örömek, szerelmek lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiöntöm, s egy virágbimbót tűzök édes emmém gyenge mellethez. Valamint te oly szép, s mint mi, mulandó.
Bezsenyi Dániel a Tavasz című versét Bezsenyei Ferenc előadásában hallották. Bezsenyi Dániel egyházas hegyén született 1776. május 7-én középbirtokos nemesi családban. Édesapja Berzsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat, elvonultan élt, gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, és csak azután kezdhet tanulni. Így Berzsenyi 1788 őszén 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és felesége Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja, Kis János lelkész elküldte a korszak irodalmi vezéralakjának, Kazinczy Ferencnek. Berzsenyi felbuzdult a szép halmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsey Ferenc negatív kritikája is kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt. Legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhesse. Ez végül 1825-ben jelent meg, Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Élete végén egyre magányosabban élt birtokán, Niklán. Berzsenyi a legnagyobb magyar lírikusok közé tartozik, kiváló ódaköltő és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere. Niklán hunyt el 1836. február 24-én.
A nap imája.
Mindenható örök Isten, szabad nekünk a földi áldásokat is kérni, ha az a lelkünknek javára válik. Tégy minket méltóvá földi áldásodra. Adj nekünk istenfélő szívet, amely téged igazán szeret. Add, hogy ne legyünk méltatlanok ajándékaidra. Adj olyan szellemet, amely minden jó tétményeidért neked ad hálát, és nem használja más jóságodat, mint a te dicsőségedre és az emberek javára. Adj a testünknek táplálékot, mert arra szüksége van, s add, hogy azért dolgozzunk, hogy szüntelen benned bízzunk. Uram, akinek előrelátó gondoskodása mindent javunkra fordít. Add meg mindezt nekünk, a mi Úrunk és üdvözítünk, Jézus Krisztus által, aki veled és Szentlélekkel együtt él és uralkodik.
Itt a Szent.